Áldást kívánunk a gyermekekre és a gyerekszolgálókra, akik velük foglalkoznak. Az ige tanulmányozást fogjuk folytatni, a jellemvonásokkal foglalkozunk. Két jellemvonást nézünk meg, az Úrengedés élünk a mai találkozásunkon. Kérek, hogy nyissátok a bibliájtokat a 1 Tesszalonika 5-nél, Pál apostol első levele a Tesszalonika beli gyülekezethez, 5. rész első versénél. Az első 8 verset olvassuk, kövessétek ülve helyeteken a bibliáitokban, tehát 1 Tesszalonika 5, 1-től, első verstől. Így hangzik Isten igéje. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy azon a tolvajként lepne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Ámen, eddig az ige. De lapozzatok még az 1 Timóteus 3-hoz is, amit legutóbb olvastunk. Egy Timóteus 3:1-től. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan. Eddig olvasok innen az igét. A megfontolt és a józan jelzővel, jellembeli vonással fogunk foglalkozni. Erre a kettőre lesz ma időnk, ezzel készültem én is el, hogy erről szóljak, és erről tanulmányozok Isten igét. Amikor a megfontolt szót nézzük a Szentírásban, meg egyáltalán gondolkodunk rajta, hogy ki a megfontolt ember. A megfontoltság kapcsolatban biztos rengetegféle elképzelés, gondolat van már bennetek, hiszen nem egy olyan jelenvonásról van szó, amivel ne találkoznánk. Mégis talán a megfontolt kifejezés ma az emberek számára elsősorban leginkább azt jelenti, hogy végig gondolja, mérlegeli, rangsorolja, racionálisan beméri, fölfogja, elemzi. Tehát ezt jelenti megfontoltnak lenni. Hát a Bibliában nem ezt jelenti. Tehát a bibliai megfontoltság igazán nem egy elmebeli, nem egy racionális jellemvonás. Nem egy ilyen mindent megfontoló, mindent megrágó, mindent végig elemző gondolkodásmódról beszél a Biblia, amikor a megfontolt emberről beszél, az újszövetségi keresztény ember és a vezető jellemvonásaihoz, és egy érett keresztény ember jellemvonásaihoz kapcsolódóan. Itt a Tesszalonika levélben a józan kifejezést olvassuk, de az eredeti szövegben az a kifejezés van, amely a Timóteushoz írt levélben a megfontoltként van fordítva, és a józanra egy más kifejezés használ a görög szöveg. Természetesen ezt is fordítják a új fordítású Bibliában, de a Károliban is, józannak. Nagyon közel van a kettő egymáshoz egyébként. A bibliai józanság és a bibliai megfontoltság mégis más. Mégis más. Meg fogjuk nézni, miben. A megfontolt ember, ahogy itt olvastuk a Szentírásban, az 1 Tesszalonikához, ha visszalapoztok az 5. részhez, mert innen fogok idézni egy-két igeverset, és nem baj, ha látjátok a szemetekkel. Azt mondja a Szentírás itt a 3. versben, 1 Tesszalonika 5:3-ban, amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság, akkor tör rájuk, hogy a sötétség, a pusztulás, mint egy tolvaj. Nagyon érdekes a józansággal kapcsolatban összehozni ezt a fajta világi propagandát. De a Biblia beszél arról, hogy lesz egy világi propaganda az utolsó napokban, lesznek médiahírek, lesznek bizonyos fajta politikai vezetők, gazdasági vezetők által mondott erőteljes manipuláló kifejezések, gondolatok, amelyet valóban racionálisan meggondolva, elemezve, hát okos emberekről van szó, szóval miért ne lenne igaz? A Biblia azt mondja, hogy a megfontolt ember nem épít ezekre. Nem épít a politikusok, a gazdasági élet szereplői, a világ vezetőinek véleményére. Annyira megdöbbentő, ha belegondoltok, hisz ma a világon mindent ez mozgat. Tehát mindenütt, mindenféle mozdulatot a világ vezetőinek, gazdasági, politikai vezetőinek a véleménye határoz meg. Az ő döntései határozzák meg, hogy mennyi búzát termelhet Magyarország az Európai Unióban. Az ő döntéseik határozzák meg, hogy limitálják-e, beszabályozzák-e bizonyos terméknek az árát. Garantálják-e. Mennyit vágjanak ki, mennyit ültessenek. Az ő döntéseik határozzák meg. És a megfontolt ember azt gondolja, hogy okos emberekről van szó, szóval biztos jobban tudják. És a Biblia azt mondja, hogy nem. Az Isten embere az nem a világi embereknek, az okos embereknek, a világban meghatározott személyeknek a véleményére építi fel az életét, nem úgy hoz döntéseket. Éber emberről van szó, aki helyesen értelmezi, bibliai értelemben helyesen értelmező őt körülvevő világot. Ez lehetséges. Nem igaz az, hogy most a világban elég nagy zűrzavar van, tudjátok. Elszabadul a kőolaj, elszabadulóban van az élelmiszerár. Ugye ez most a kettő olyan tényező, amely megbolygatja Európát, és gyűlnek össze az okos emberek, hogy milyen módon tudják ezt a problémát megoldani. Mégis a hívő ember azt mondhatja, hogy nem ez kell, hogy meghatározza az én gondolkodásmódomat, az én terveimet, az én döntéseimet. Nem ez az, ami alapján döntéseket fog hozni az életben, hogy milyen világi döntések születnek, milyen világi tendenciák vannak, hisz a világban iszonyú manipuláció folyik. Tehát szó nincs arról, hogy valójában a te érdekeidet néznék az emberek, nagy globális elképzelésekben a globális eredményeket, a globális pénzpiaci sikereket, stabilitást figyelik, vizsgálják, és az egyszerű emberek, hogy most néhány ember ilyen hal, vagy nem hal ilyen, a nagy egésszel kapcsolatban nem lényeges. Nem mondom, hogy örülnek neki, de mégis lehetetlen, hogy ezekkel foglalkoznak, és nem is ez motiválja igazán ma a vezetőket. Tehát soha nem volt így, hogy ez motiválta volna, hogy a gyengéket felemeljék, mert ez egy bibliai érték. Nem a TV, rádió hírei határozzák meg gondolkodását a megfontolt embernek, hanem Isten igéje, és annak világosságában képesek értelmezni az őket körülvevő világot, és annak eseményeit. Isten igének világosságában a történéseket, eseményeket. Tehát azért megdöbbentő számomra, amikor hallom, hogy Kínában földrengések vannak, újabb és újabb földrengések. Hogy földcsuszamlás veszélye van, és ki kell telepíteni embereket. És tudom azt, hogy mennyi keresztény ül börtönbe Kínába. És mennyit embert kínoznak. És ölnek meg csak azért, mert hisz Jézus Krisztusban. És milyen cinikusan és gúnyosan tépik szét a Bibliát, és égetik el. Mikor ezeket az ember tudja és látja az eseményeket, ismeri a Szentírást, akkor az én értelmezésem teljesen más erről az eseménysorozatról, mint amit a hírekben látok és hallok. Nem is emberekben, tudományban, politikusokra építi a hitét, hogy majd ők megmondják és megoldják a világ problémáit és a világ problémáira a megoldást. Nagyon fontos dolog. A politikusok Magyarországon sem fogják tudni megoldani ennek az országnak a problémáit. Kár lenne abban reménykedni egy hívő embernek, hogy majd valaki jön, egy újabb politikai vezető, egy újabb párt, egy újabb kormány, akkor majd megoldjuk a Magyarország problémáit. A Magyarország problémái jóval mélyebben gyökereznek. Félelmetesnek látom, amikor látok nacionalizmussal át italozott plakátokat, posztereket az országban, és látom az országot, mint Isten kereszten tövis koszorúval. Hogy mint egy Krisztus helyett az Isten van megfeszítve Trianonon, és lett szétszaggatva az országot. Én nem örülök ennek, hogy szét lett szabdalva az ország, de nekem nem az országom, nem a nemzetem, az Isten. Nekem az Isten Jézus Krisztus. És nem az országom halt meg értem, hanem Jézus Krisztus halt meg értem, és a kereszten értem Jézus szenvedett, nem a nagy Magyarország. Félelmetes. értelmezés kérdése. Hogy látsz egy ilyen plakátot, hogy értelmezed? Föltáll benned a nagy nemzeti öntudat, és azt mondod, nagyon jó, igazuk van, vissza Trianon előtti állapotot, vissza a nagy Magyarországot. Vagy azt mondod, Uram, Istenem, mi az oka annak, hogy Magyarországot szétdarabolták? Mi az oka annak, hogy ennek a nemzetnek ennyit kellett szenvedni? Hol fordult el tőled? Hol írtotta a keresztényeket? Hol támadta az élő hitet? Hol fordult báványokhoz? Hol imádott hamis isteneket? Mária kultusz, Szent István, báványok, mind báványok, nem szabadítanak meg, nem segítenek meg bennünket. A keresztény hit, a reformáció hitének üldözése, tűzzel, vassal, ebben értettek egyet a magyar urak? Ebben egyek voltak, hogy azt ki kell írtani? Az élő hitet, az evangéliumi hitet? Abban nem, hogy hogyan védjük meg az országot, hogyan igyezzünk meg, de abban, hogy hogyan kell kiirtani az élő hitet, és hogyan kell helyreállítani a nagy katolicizmus Magyarországon, abban egyetértettek. Félelmetes látni a szellemi mozgásokat. Egy teljesen más értelmezéshez, teljesen más következtetésekhez jutsz, ha megfontolt vagy a Biblia szerint. Nem fog jobbra-balra hajlítani a körülötted lévő eseményeknek a forgataga, mert fogják hirdetni békesség és biztonság mindenhol. Ez a célunk, ezt szeretnénk. Hangzatos szövegek nem látom valóságosan megvalósíthatónak ma a mai világunkban, Európában sem. Amikor a nacionalizmus egyre erőteljesebb, megdöbbentő látni az Európa-bajnokságon is, hogy a nacionalizmus maga előrébb lépett. Megdöbbentő látni, nemzet-nemzet ellen, országország ellen harcol. Amikor mindenki globális világról beszél, multikulturális országokról beszélünk, multikulturális unióról beszélünk, amely mindenki elfér, és mégis mit látunk? Egyre erőteljesebben feszülő különbségeket látunk, kulturális, nemzeti különbséget, gondolkodásmódbeli, vallásbeli különbséget látunk az egész világban. A megfontolt ember a hit, a remény és szeretet hármasába öltözik be. Az 1 Korintus 13:13-ban ezeket, mint örökkévaló értéket hozza föl a Szentírás. Sok mindenről beszél ott a Biblia, előtte is, majd a 14. részben is beszél sok ajándékról, sok megnyilvánulásról, de Pál apostol beteszi itt a közepére a kegyelem ajándékok taglalása, közé beszúrja a legnagyobb a hit, a remény, a szeretet. Ezek közül is legnagyobb ugye maga a szeretet. Nem múlik el soha. Nem múlik el soha. És hadd mondjam nektek, hogy amiképpen befőtt elrakási szezon van most, szalicillal tartósítják a gyümölcsöt, a szeretet tartósítja a hívőt. Tehát Isten szeretetének a magja az, ami örökkévaló mag. Tudtok egy ámen mondani rá? Mert Isten az szeretetéből adta oda a fiát, Jézus Krisztus. Mert úgy szerette Isten a világot, egy szült fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A szeretet magja, amely tartósít bennünket egy örök életre, amely Krisztusban jelent meg. Tehát a megfontolt ember ebbe öltözik bele, a hitbe, a reménység és a szeretetbe. Ezek megóvják sisak és melvért. A 2 Timóteus 4:3-hoz, ha lapoztok, akkor itt megnézünk néhány igeverset ebből a szakaszból a megfontoltsággal kapcsolatosan. Itt is a Bibliánk józannak fordítja, de az eredeti szövegben ugyanaz van, mint itt a megfontoltnál a 3. részben. 2 Timóteus 4:3. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan, azaz megfontolt mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Világosan tanítja Pál apostol Timóteust, hogy lesznek tanítások, lesznek irányzatok, lesznek hírek, amely az embereknek tetszeni fog. Gondoljatok bele, mennyivel egyszerűbb dolog abban hinni, hogy ha szavazok 4 évente egyszer, akkor az életem jobbra fordul. 4 évente csak egyszer kell elmenni, odaszállni egy fél órát vagy órát, odajárulni az urnákhoz, szavazni, És attól minden jobb lesz. Figyeljetek, mióta rendszerváltás volt, minden negyedik évben ezt megpróbálják neked eladni. És valljuk meg őszintén, volt, amikor el is hittük. Nem? Hát a rendszerváltás Magyarországában mindenki olyan nagy reménységgel indult az első választások. Emlékszem, akkor első szavazó voltam, 18 éves fiatal ember. Annyira vártuk, reméltük, az ország meg fog változni. Ugye ez egyfajta üzenet. Csak ez nem igaz. Mert önmagában ez soha nem fogja megváltoztatni Magyarországot. Nem fogja megváltoztatni a klímáját az országunknak. Nem fogja megváltoztatni a gyermekeknek, a csecsemőknek, az anyáknak, az apáknak, a fiataloknak a lelki állapotát, életét, önértékelését. Nem fogja meggyógyítani a kapcsolatokat családon belül, barátságokban. Nem fog igazán megoldást adni az emberek életére. Így van? Csak ez egyszerűbb hinni benne. Hogy bedobom a papírt, beixelem, és én megtettem a dolgomat a nagy demokráciában. Végre jó sírre került az országunk. És eltelik néhány hónap, és rájössz, hogy nem úgy történt. És aztán persze kiábrándulnak az emberek, mert ezek déli bábok. Előbb-utóbb persze rájönnek, csak keresnek újat. Olyat, ami nem jár önmegtagadással, nem jár életváltozással, nem jár fájdalommal, hanem olyan könnyű. Nem kell érte fizetni. Nézd, Isten nem kínál ilyet. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, bajokat szenvedd el, és végezd az evangélista munkáját. És töltsd be a szolgálatodat, barátom. Ez a megoldás, ezen a körülmények között. Tehát az emberek jobban szeretnék, hogyha nem kéne műteni őket. Nem kéne szívserét végrehajtani. Nem kéne az életüket megváltoztatni. Abban ne szóljon bele senki. Oldják meg, azért választottuk őket. Hamis. Hamisság. Mert Magyarország te benned fog megfordulni. És el kell hinned neked, keresztény embernek, hogy igenis, te tudsz változtatni ezen az országon. Tudsz változtatni rajta. Ahogy te visszanyúlsz, ahogy te beszélsz, ahogy te élsz, az már egy változás hoz ebben az országban. Többre fogsz menni, ha autót vezetsz, és nem nyomod a dudát, hanem lassítasz, és beengedsz valakit magad elé. Már hoztál változást abban az országban. Az ember csodálkoznak. Ilyen is van. Vagy jó, Balek, ez is. Mindegy. Lehet, ezt fogja mondani. Ha segítesz ott, ahol segítség van szüksége, áldás mondasz, ahol átkot hallasz. Változásod az országba. Tudtok egy ámen mondani? Az a baj velünk, keresztények, nem hiszük el, hogy fordul rajtunk, kicsi embereken, ennek az országnak a sorsa. De fordul. Fordul. És igenis, változást tudsz munkálni, de akkor, csak akkor, ha megfontolt emberként helyesen tudod értelmezni ezt a világot, és benne a te helyzetedet, mint hívő ember. És tudod odaszállni magam, és azt mondani, ahogy énekeltük is, Uram, nekem mindennél fontosabb az, hogy téged ismérjenek. És tudod, mennyi minden dolgozik azon, hogy ne ez legyen a legfontosabb? Lehet most a dicsőítés alatt is átment rajtad, és mint rajtam. Rajtam átment, hogy mennyire érdekel ma a spanyol-olasz meccs. De azt mondta, Uram, nem érdekel. De komolyan. Tehát azt láttam, hogy benne van a szívemben. Tehát Uram, nem érdekel, hogy mi lesz a spanyol-olasz meccsnek az eredménye. Engem te érdekelsz. Tudom, hogy nagyon ilyen, ez ilyen nagyon egyszerű kis primitív dolog. De mégis ilyen dolgokon mennek el az életünknek a jövőnk, a döntésünk. Ilyen dolgokon csúsznak el. Lehet, hogy csak ennyi. Hogy az a legfontosabb, hogy legyen egy jó állásom. Most az a legfontosabb, az van középpontban. Hogy legyen gyerekem, legyen feleségem, legyen férjem, legyen házam. És ezen mennek el a dolgok. Hogy ezek a fontosak, ezek vannak elől. Nem az, hogy Jézus Krisztust ismerjem jobban. Nem így van. Nagyon változatlanul válaszoltatok. De mondjátok, ha nem így van. Tanítsatok. 1 Péter 1.13. De ne legyünk olyan, akiknek viszket a fülük. Mert lesz idő, amíg az egészséges tanítástól az emberek elfordítják a fülüket. És maguknak keresnek tanítókat. Figyelj, kínálat óriási. Biztos találsz olyan tanítást, ami neked tetszik. Az élet egy jelen szakaszában, aztán majd keresel mást. Ezt csinálják az emberek. Sokan keresztényként is gyülekezetre járnak, mert amikor kicsit szorul a hurok, keményebb a helyzet, akkor mennek máshová. Ahelyett, hogy megtérnének és megváltoznának. És megváltoztatnák az életüket. Mert viszket a fülük. 1 Péter 1.13. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, azaz megfontoltak, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Szentírás azt mondja, hogy nekünk hívő embereknek a megfontoltságban fel kell készíteni az elménket. Változásra van szükség a gondolkodásmódunkban, újra és újra. Ezért nagyon fontos egy-egy istentisztelet is, egy-egy kis csoportos összejövetel, egy-egy imaközösség, egy-egy dicsőítés, mert ezek a gondolkodásmódbeli változások jönnek be az elmébe. Én tudom, hogy elmondtam én magam is az én kis pitiáner dolgomban, mégis nagyon fontos dologról van szó, hogy mennyit változtat Isten egy-egy dicséret alatt, ha odafigyelsz rá. Vagy imaközösségben, vagy istentiszteleten. Isten elkezd dolgozni, formálni, tehát készíti az elménket, hogy megfontoltak legyünk. Hogy a gondolkodásunk ne világ Istenéhez, ne világ folyásához igazodjon, hanem Isten igéhez. És tudd meg, hogy ez legtöbbször szemben úszni az árral, azt jelenti, szemben menni az árral. Bolondnak néznek az emberek. Azt mondják, hogy figyelj, az életed akkor fordulna meg, ha megtérnél a bűneidből, és elfogadnád Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, az örök életet. Megáldan az Isten téged, megfordulna az életed, és akkor lesajnál. És akkor nézel az életét, eltek néhány hét, még nagyon nyomorúságban van, mint előtte. És azt mondod, Uram, nagyon sajnál, hogy nem hallgatott akkor a szóra. Prófitát küldtél hozzá. Prófétát küldtél hozzá egy hívő testvér személyében, és nem hallgatott a prófétai szóra. Megvetette azt. Ninive egy szakadt, gyomorsavszagú gondolj bele. Tehát figyeljetek, Ninivében azért nem a zsidó próféták voltak a legnépszerűbbek. Ellensége volt Izraelnek. Tehát nem a barátai voltak Izraelnek. Ninive királya és népe és hadserege. Ellenséges volt, azért nem akart menni oda. Jónás. És elment ez a szakadt proféta. Hát gondoljatok be, azért megjárt sok mindent. Nem olvasod, ilyen új ruházatot kapott volna. Tehát kilökte a cet a partra, és akkor bement Ninivébe, mert már ugye megtért a gyomorban. És gondoljatok bele, de a nagy dolog ebben, az óriás dolog ebben, hogy ennek az embernek a szavára megtért egész Ninive. Megváltoztatták a gondolkodás módjukat. Megfontolták, amit Isten szólt a profétát, és megtértek. Ezt persze Jónás nem tudta feldolgozni, de ő nem értette, hogy ez lehetséges. Úgy gondolta, hogy ha már itt van, akkor már pusztuljon. De Ninive lakosai, Ninive polgárai, Ninive királya, mekkora alázattal volt az Isten előtt. Gondoljatok bele. Oda ment hozzá a kis proféta, elkezdett kiabálni az utcán. Még 3 nap is elpusztul Ninive. Ennyit mondott. Nem mondta, hogy éretek meg. Még 3 nap is elpusztul Ninive. Tehát ő az ítéletet hirdette. És ezek az ítéletben megragadták a kegyelmet. Azt mondja, de még nem pusztultunk el. Még van 3 napunk. Tehát nem azt mondták, hogy 3 nap, azt együnk, ígyunk, még utána úgyis meghalunk. Ha még van 3 napunk, hát ha megkönnyül rajtunk az Isten. És megfontoltak voltak. És hittek a profétai szónak. És tudod, mi mire várunk néha, hogy Isten szóljon hozzánk? Te vagy én? Kit kéne küldjön az Isten? Komolyan veszed a melletted ülőt? Komolyan veszed az innen szólót? Komolyan veszed a vezetőket? Isten igét? Komolyan veszem? Kész vagyok megváltoztatni a gondolkodásmódomat? Felkészíteni az elmémet? Hogy józan legyek? Megfontolt legyek? És itt be van írva az igében, hogy mit jelent ez a jó megfontoltság? Hogy teljes bizonyossággal reménykedjünk abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kapunk. Halleluja! Tehát nem veheti el az ördög az életemet. Nem veheti el. Örök életem van. És lehet úgy tűnik, hogy ez nagyon szűk és szoros, amin át kell menni. De reménykedek az életben, amit Krisztusban kapok. Megfontolt vagyok. Tehát átmegyek rajta, mert semmi olyan dolog nem történhet, ami elválasztan engem a Krisztus szerelmétől. Így van? Amen. Amen. Nagyon bólogatnak itt néhányan. Tehát átmegyek rajta. És ez az a megfontolt ember, a Krisztusra tekint. Mindjárt, hogy nézzük jobban. Még mélyebben. Azt mondja, 1 Péter 4-7. Figyeljetek, a megfontoltság megint ebben a témakörben forog. 1 Péter 4-7. Itt is józannak fordítja a Bibliátok, de ugye a két külön kifejezés használ, mert nagyon közel van egymáshoz, de itt is a megfontolt tal azonos szó van, hogy megfontoltként látunk a 1 Timóteus 3-ban. Tehát mindenek vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, azaz megfontoltak, hogy imádkozhassatok. Hoppá! Azt mondja a Biblia, hogy ahhoz, hogy tudj imádkozni bizonyos szituációban, helyzetben, megfontoltnak kell lenned, hogy ne bénulj le! Ne blokkolj le! A keserűség, a kudarc, a csalódás, a félelem miatt. Ne tompulj le! Hanem tudj imádkozni. Ez megfontoltságra van, és bölcsességre van szükség ebben a helyzetben. Egy-egy szituációban az életünkben. Így van? Hogy tud megragadni Isten létét. Tudj hozzáimádkozni, hozzá könyörögni, esedezni, ha kell. Nem? Megfontol, végiggondolod. Halleluja! Imádkozom, Uram! Nem lázadok ellened? Nem zállak ki az életemből? Hanem hívlak segítségű téged? Nem a csalódásra tekintek? Nem az ellenségre tekintek? Nem a félelemnek engedek? Hanem neked, Uram! Halleluja! És megszabadulok! Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Halleluja, igen. Ahogy Dávid is megmondta. Hátugrom a kőfalom. Vagy a kőfalom omlik le. Mindegy. 1 Péter 5-8. Pétert foglalkoztatta a történet. Nagyon ez a téma. Forog körülötte. Bátorítani akarja a szenteket. 1 Péter 5-8 és 9. Legyetek józanok, azaz megfontoltak. Vigyázzatok. Olvassuk együtt. Mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlánjár szerte, keresve kitnyeljen el. Álljatok el ne hitben, szilárdon, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Hoppá! Azt mondja a Biblia, hogy a gonosznak való ellenálláshoz is szükség van a bibliai megfontoltságra. Hogy helyesen tudj értékelni egy kísértést. Egy megpróbáltatást, amelyen megpróbál téged, megenged Isten az életedben, hogy csapások nehézségek érjék az életedet, hogy megpróbálja a hitedet, megpróbáltassék a hitem. Azt mondja, Szentírás, megfontoltságra van szükség, ehhez is. De ez a fajta megfontoltság nem pusztán az elme tulajdonsága. Szervesen összekapcsolódik és kötődik a látáshoz. Az Istentől jövő látáshoz, kijelentéshez, mely az Istentől származik az igé által. Az élet keresztény vezető, az élet keresztény személy, a látás embere, melytől nem tántoríthatják el a körülmények, hisz hittel ragaszkodik ahhoz, amit Isten kijelentett a számára. Mindjárt meg fogjuk nézni a Szentírásból ezeket a kijelentéseket. Tehát, hogy mit is jelent ez. Tehát olyan dologról van szó a megfontolt embernél, aki minden körülmény ellenére ragaszkodik ahhoz, amit Isten neki kijelentett. Abban megmarad. Az neki olyan, mint egy kötél, az neki olyan, mint egy mécses, amely pontosan mindig világít annyit, hogy a következő lépést lássa, vagy nagyobb világosságot kap az életek egy szakaszában. Tehát neki ezek a kijelentések, isteni szó, isteni kijelentés, isteni ígéret, ez egy erős kötél az életében, amely segíti át az életének minden szakaszán. És látnodok kell, hogy ez nem az, itt látszik, hogy az agy, az elme bizonyos pontokon már kiakad. Elveszti a fonalat. Tehát feladja. Itt már a hit, a remény és a szeretet fog megtartani. Nem az elme. Tehát nem az, hogy most racionálisan. Hát végül is Istennek van hatalma, hogy ezt megtegye. Ő ezt meg tudja tenni. Ezt még én is el tudom képzelni. De az Isten azt is meg tudja tenni, amit te nem tudsz elképzelni. itt van néha probléma. Velünk hívőkkel. Hogy addig jutunk, amit a szemmel látunk, a füllel hallunk, és a szívünkkel meg tudunk gondolni. De az Isten azt mondja, hogy azt készítette, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve pedig meg sem sejtett. Na, ezt jelent neki a Szent Szellem által. Érzed? Tehát az Istennek a munkája nem addig a határig tart, és ez biztosítékiver, és ez megdöbbentő, amit el tudok képzelni róla, hogy meg tudja tenni. Már ez korlátozni fogja Isten munkáját az életedben, és rajtad keresztül. Ha így gondolkozol. És ez nem a megfontoltság. Ez a racionalizmus, úgy hívják. Racionalizmus. És nem a bibliai megfontoltság. De ha közelebb kerüljünk ehhez, nézzük meg a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy a hit szeretet páncélját veszi föl, és a reménységet, mint sisakot teszi föl, a megfontoltság embere, hogy az 1 Tesszalonika 5-ből olvastuk. Tehát nézzük meg, mit jelent, hogy a megfontolt ember a hit embere. Mit jelent ez a megfontoltság megértése érdekében? A Zsidókhoz írt levél 11.4. Nézzük ezeket a megfontolt embereket. A Bibliában a hit emberei, a megfontolt emberek. Elfogadjátok, hogy Ábrahám, Izsák megfontolt emberek voltak? Hogy Mózes egy megfontolt ember volt? Elfogadjátok? Amen. Nem ánem, amen. Oké. Zsidó 11.4. Olvassuk. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin. És ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, úgy, hogy hite által még holta után is beszél, mármint ez az áldozat. Látta ő Istent? Ábel látta Istent? Fizikai szemeivel? Nem látta Istent. Egyetlen esélye maradt Ábelnek, hogy hit által közeljen az Istenhez. Nem volt más. Tehát nem látta Istent, de hitte, hogyha áldozatot fog bemutatni Istennek, az kedves lesz az Isten előtt. Az ő hite miatt. Így van? Ezért vitte az ő áldozatát oda, kedves illatként Istennek, mert hitte, hogy amit most tesz, az őt Istenhez fogja kötni. Tehát végig gondolta, megfontolta, azt mondta, ezt most nem megeszem, és nem hazaviszem az első termést, hanem viszem az Istennek. És gondolj bele! Tehát nem látta az Istent. Csak hallott róla az apjától. Hogy volt egy Isten, aki kirokott bennünket a paradicsomba, és azt mondta, meg kell halnotok. De majd jön valaki, aki megszabadít bennünket ebből. Ezt is megígérte. És akkor Ábel, ugye, Isten, aki kizavarta apámat, anyámat, és ott lángoló pallossal ott állnak az angyalok, és aki közeledik hozzá. Tehát én nem tudok bemenni oda, ahol Isten van. Mert az édenkertben volt az Isten, oda ment, igaz? Ott találkozott Ádám és Éva vele. Tehát én nem tudok oda menni. Hogy tudok átmenni? Az angyalokon. Halleluja. Hit által. Hit által. És azt mondta, nem baj? Akkor most melyek Istenhez? És a javát, az első termésnek a javát viszem az Istennek. Mert Isten jó. És tett egy ígéretet, hogy bennünket megszabadít. És én inkább ezt ragadom meg. Nem az, hogy kizavart apámat és anyámat a paradicsomból, hanem az, hogy megragadni igaza volt, jogos volt, mert elmondta édesapám és édesanyám azt, hogy mit csináltak. De milyen jó az Isten, hogy ennek ellenére azt mondta, hogy van reménység. És ezért én viszem hitáltal az áldozatomat, és ezért volt kedves az Istennek ez az áldozat, mert reménységgel jött az áldozat, és szeretetből fakadt az áldozat Isten felé, és látta benne a megoldást, a reménységet, amely Krisztusra mutatott már. Így van? Ezért került Ábel bele az új szövetségbe. Tehát egy megfontolt ember volt. A hit embere volt. Nem látta Istent. De hitáltal szolgálta őt. És visszahatott az életére. A 11. rész, 7. vershez vigyék a tekinteteteket. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók. És Isten félve és tisztelve készített el a bálkát háza népe megmentésére. Figyeljetek csak, e hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Noé. Előrébb jut, kapcsolatfelvétel megtörténik, beszélget Istennel. Tehát van valamilyen közösség, Istennel kap kijelentéseket, nem látja Istent, de a szellemében megtapasztalja a közösséget az Istennel. És mondja neki, Isten építs bálkát. És látnod kell, hogy Noé hite nem abban mutatkozott meg, hogy ő beszélgetett Istennel. Nem ezt tette őt igazzá, hogy ő imádkozott. Hanem azt tette őt igazzá, hogy megfontolta Isten szavát, és azt mondta, hogy nem értem, de hiszem. Ezért megcsinálom. És rakt össze a bárkát, és fogalma se volt, hogy ebből mi lesz az egészből. Mondta Isten, hogy lesz a özönvíz, de nem látok semmit. És látnod kell, hogy ezeknek az embereknek az életében a hit az engedelmességből fakadó cselekedetben mutatkozott meg. És ezáltal a hit által nyertek igazságot az Istennél. Tehát nem önmagában egy elmélet Istennel kapcsolat tette őket igazzá, hanem az, hogy a hitüket Istenbe vetették, elvették a látást, a kijelentést, és a kijelentés alapján élték az életüket. Tudok egy ámen mondani? Ámen. Noét azt tette igazzá Isten előtt, hogy nem csak hallotta az Isten szavát, hanem meg is cselekedte azt. Bár fizikailag nem látott semmit. Hosszú hetekig semmit. De csinálta minden nap. És nem adta fel, nem csüggette, tudta, hogy addig nem jön özönvíz, amíg kész nincs a bárka. És ha kész lesz a bárka, ahogy Isten megmondta, jön az özönvíz. De ők megmenekülnek, mert Isten jó. És készítette neki a bárkát, amely Krisztus előképe. Hogy amik éppen a bárkában megmenekült számszer 8 lélek, azonképpen meg bennünket a keresztény keresztség Krisztus által. Amen. Menjünk tovább. Zsidó 11.8 és majd 17-es vers. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult. Nem tudva, hova megy. Ez egy megfontolt ember volt, nem? Itt a családot, a birkákat, mindent. Fogalmazott, hova megy. Ma mit mondanák egy ilyen emberre? Figyelj, felülőtlen például ezt mondom. De hát te is lehet rá, vagy én is. Leülnél beszélni, és mondanád, figyelj, meg vagy tagadjanva. Meg ez izzentél. Hát ez nem logikus. Ezek az emberek még tiszta olyan dolgot csináltak, ami ember elme szerint nem volt logikus, de ha jobban megfontoltuk, és megnéztük azt, hogy milyen isteni kapcsolatból, milyen isteni vezetésből származott, és ezt megnézted és megvizsgáltad, azt mondtad, igazad van. A legjobb döntés, amit hozhatsz, ha Istennek engedelmeskedsz. Igaz? Tehát nem volt ez gyökér nélkül való Ábrahámnál, de nem úgy történt, hogy Ábrahám, megyünk. Hanem Ábrahámnak volt egy kapcsolata Istennel. És ebből a kapcsolatból fakadt az, hogy hallott az Isten hangját. És hogy Isten szólt, hogy mondja az igen, nem tanácskoztam testtel és vérrel, mondja Pál apostol, hanem elkezdtem hirdetni az evangéliumot, mert Isten szólt. Most kitől kérek tanácsot? Hát ki tudja jobban, mint Isten? Megértettem. Világos számra Isten akarata. Tehát megteszem. Nem okoskodok mellette. Nem okoskodok mellette. Nem volt gyökértelen, mégis az életének az a pontja, amely őt igazzá tette. Az volt, hogy a látás szerint kezdett élni. A kijelentés szerint kezdett élni. Tudtok egy ámen mondani? Tehát a hit, amely igazzá tette Ábrahámot, és barátjává tette Istennek, az az engedelmessége volt, a hitből fakadó engedelmessége, és a cselekedete. Ez volt az, ami igazolta az ő hitét. Így van? Amen. Bátran. Halleluja. Menjünk tovább. A 17. vers. Hitáltal ajánlotta fel Ábrám Izsákot, amikor próbára tétetett. És egy szülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta. Akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Figyelj, most őszintén, Ábrám leülne melléd, és azt mondta neked, figyelj, Isten azt mondta nekem, vigyen fel a Mória hegyére a fiam, és öljen meg. Gondolj bele, egy testvéred Ábrám a gyülekezetből, és oda megy hozzád, de vagy hozzám, tanácsolj, hála csoport vezetőhöz, maradjunk ennél inkább. Csak azt mondja neked, hogy Isten azt mondta nekem, hogy vigyem el a Mória hegyére a fiamat, és áldozzam fel. És mondja, hogy bármi, mindjárt jövök. És akkor 107, azt hiszem, az a mentők, vagy nem tudom, és ígnál a mentőket, és mondanád, hogy be kéne utalni a testvért, mert megzizett vallási fanatikus. Ez az igazság. Ezért Ábrám inkább nem beszélgetett senkivel. Mondta a szolgány, gyertek velem, megyünk. Viszünk áldozatot az Istennek. Persze nem vittek semmilyen bárányt, mert ő áldozott Istennek, ebből is lehetett látni, hogy a fia tudta. Tehát Ábrám ugye látta a fia, hogy Istennek szolgál. Tudta, mit jelent áldozni az Istennek, mert életének része volt az apjának, és a gyerek is ebben nőtt fel. De mégis megtette. De Ábrámnak fogalma se volt. Nem tudta, nem értette. Fogalma nem volt az egész, most mi ez? Hogy? De hitte teljesével. Ha Isten mondta, akkor a halottat is föltámaszt, hogy megnézzük a római levélben. Ha így lesz, akkor fel fog támadni ez a fiú, mert hát ő az ígéret, hát Isten, hát gondolj bele, azért indult el Ábrahám. Az egész ígéret sorozat, amikor megérkezett a földre, mondtam, magodban megáldalak téged, és abban a magban megáldik a föld minden nemzetsége. Tehát ezek voltak, és meglett Izsák, beteljesedett az ígéret, halleluja, halleluja, örvendezhettek, hogy igen, Isten ígérete igaz volt, és bár Sára Mihály halt, mégis gyermek lett, halleluja, halleluja. És akkor mondja, Isten, vidd el és áldozz föl. Azt hittem, már célnál van. Hogy megvan. Ez az ígéret beteljesedése. De Isten valami többről gondoskodott. Isten az ígéreteiben az emberek szét önmagához akarja kötni. Nem az ígérethez. Az ígéretek lényege nem az, hogy valamit kapj, hogy valamit elérj, hanem szívet kötődjön az élő Istenhez, és hogy jobban megismert. Az egész út erre volt jó Ábrahámnak. Az egész kaland, amit ő tett, azért volt, hogy Isten jobban megismert. És elmondassa Isten róla, a barátom vagy. A barátom vagy. Eltűrte neki, hogy alkudozik Sodoma és Gomorra földjével kapcsolatosan. Alkudozott az Istennel, mint egy piacon. Isten azt mondta, barátom Ábrahám, jó a szíve. Jó az, irgalmas a szíve. Nem akarja bűnös halálát. Olyan a szíve, mint az enyém. Istennek nem volt probléma az alkoholozás, mert tetszett neki. Ha nem tetszett volna, megmondta volna. Az Isten nem ilyen udvarias. Hogy mondja, oké, egy kicsit buta vagy, de nem baj. Isten nem ilyen. Nem ilyen. Szeret téged annyira, hogy megmondja, nem jól gondolkozol. Nem jól gondolkozol. Igaz? Nem hagy benne a butaságunkba Isten bennünket, mert ő udvarias. És hát majd megtanulod. Isten kész korrigálni, figyelmeztetni, tanítani, mint egy jó atya, jó apa, de ő jó példával járt elő. Jézus Krisztus mindenen átment, amit te valaha átment az életben. Mindenen átment. Ezért meg tud érteni, és meg tud indulni. A mi nyomorúságainkon is. Tehát Ábrahám, látod, az ő hite nem önmagában valami volt, hogy hitt Istenben, és akkor ez valami nagyon... A hite igazolás nyert az engedelmességében. És ezt tette igazá Ábrahámot, hogy elindult, hogy vitte, hogy tette. A Zsidó 10-20, hát igen, halad az időnk, Zsidó 10-20, azt mondja a Biblia, hogy hitáltal áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Ez is igaz. Tehát gondolj bele, Izsáknak voltak Istentől ígéretei, amit Istentől kapott, és fogta, ráhelyezte a kezét az ő fiaira, és megáldotta őket. Ugye Jákobnak több maradt, mint Ézsaunak, de hitáltal helyezte rá az áldást. Isten ígérete volt a szívében. És az áldás nem önmagában attól volt áldás, mert Izsák mondta, hanem mert Isten áldását helyezte rá a fiaira, az ígéret alapján, amit ő kapott. És csak a hívő apák megáldják gyermekeiket, és megáldják feleségeiket. Az nem attól erős az áldás, mert én teszem. Az erős az áldás attól lesz erős, hogy én kaptam ígéreteket az Istentől, mint férj például a Bibliában, világos kijelentések vannak a férfi szerepével kapcsolatban, család tekintetében, és ezek az ígéretek alapján van az, hogy ráhelyezem az áldást azokra, akik reán bizattak. Így van? Nem önmagában én vagyok a nagyfiú, meg milyen szuperhívő. Nem sokat érnének a gyermekeim azzal, hogy én ebből megáldom őket. Ahogy mondja Isten igéje Áronnak, ezt mond, hogy meg tudjam áldani az én népemet. Nem Áronnak az áldása volt, az Isten áldása volt, ami kiment. Mikor Áron szólt együtt az Istennel. És amikor te Isten igéje együtt szólsz, és áldást mondasz gyermekeidre, áldást mondasz feleségedre, áldást mondasz családodra, akkor az az Istenért működik. És abban a pozícióban teszed azt, ahol Isten állított, és hogy meg is teheted. Tehát nagyobb áldja a kisebbet. Tehát van a szellemi rendje ennek a dolognak is. Tehát itt van Izsák, aki bírta az Isten ígéretét, és ráhelyezi a fiaira. Ráhelyezi Jákobra, és Jákobban tovább megy az áldás, hisz Isten megkeresi őt Bételben. Találkozik Bételben. Ugye Bétel Istene, az az első találkozás igazán személyesen, hogy látjuk az igét Jákobnak. És tudod, ezeket mind lehetne tovább fejtegetni, gyönyörű történetek. Aztán a 11. rész, 27. verse, Mózes nem hagyhatjuk ki. Azt mondja, hitáltal hagyta el, mármint Mózes, Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Ó, halleluja! De gondolj bele, tehát a világ legvirágzóbb birodalma, leggazdagabb birodalma. Ott egy herceg volt ez a fiatal ember. A fáraó lányának volt a fogadott fia. Tehát valami pozíció kinézett neki. Nem? És azt mondja, hogy amit szellemben látott, amit Isten kijelentésében látott, az ígéretek által látott, az drágább volt neki, bár fizikai szemeivel azt nem látta, csak hitben fogta be, mint amit szemeivel látott, ugye mondja, Egyiptom kincsén és gazdagságánál is értékesebb volt ez számára. És ezért elindult. Elment. Elindult. És azt nem félt a király haragjától. Tehát ezek az emberek nem a körülményekből indultak ki, hanem abból, amit Isten nekik mondott, látásként nekik adott. Nem zavarták meg őket a békesség, biztonság, szónokai, királyok, vezetők és egyebek szavai. Nem zavarták meg. Egyiket sem. Hanem megfontoltak voltak, és azt mondták, Istennek fogok engedelmeskedni. Őrá hallgatok, őrá figyelek, és meg is teszem, amit mond. A következő jellemzője, ugye a pajzs tekintetében reménység embere, a, ugye most volt a hitembere, a megfontolt ember, az a hitembere, de a reménység embere is. Mint sisakod az üdvösség reménységét helyezd magadra, azt mondja Isten igéje. Az 1 Péter 1:3 most alapoztok, akkor innen olvasunk két igét, 1 Péter 1:3 és 4-et. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül a feltámadása által élő reménységre. Arra az ellenmúló, hogy szeplőten helyvadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Ó, halleluja! Szóval ez egy nagyszerű dolog, nem? Hogy van egy fenntartott hely a számodra a mennyben. És az ehhez való kapcsolódás, ez a reménységhez való kapcsolódás élő, azt mondja a Biblia. Krisztus által van ez nyilván, de ezt még mindjárt majd bontjuk tovább. A hit és a reménység összekapcsolódnak. Ugye az angol az nagyon jó erre, kicsi angol tudásommal összeszedi. Tehát a faith és faithful. Tehát ugye a nyelvben is ott összekapcsolódik a hit és a reménység. Tehát hittel teli, hittel teljes, reményteli. Tehát a hitember és a reménység embere, jelzők összekötődnek, összekapcsolódnak. A hitteljes hozzáállást nevezi a Biblia reménységnek. A reménység köti a szívünket ahhoz, amit várunk, hogy meglátjuk, hogy beteljesedik, és teljes meggyőződéssel vagyunk afelől, hogy ez beteljesedik és eljön. Tehát a reménység, a remény, amikor valaki élő reménysége van, akkor teljesen meg van győződve arról, hogy amit ígéretként kapott, az beteljesedik, eljön. Kétség nem fér hozzá. Így van? És a reményteli ember élete boldog. Boldog. Ezek a reményteli emberek, hittel teljes emberek, ezek boldog keresztények. Ezek a boldog keresztények. Nem véletlen, hogy van, ami megpróbálja megrágni ezt a reménységet, és próbálja erodálni, tönkretenni. Ez a reménység minket, és ez a bibliai hit minket Krisztushoz köt. Az ő eljövetelével kapcsol össze bennünket. Tehát, mint mondtam, a reménység és a hit nem önmagában egy eseményre koncentrál, nem önmagában egy látásra koncentrál, egy ígéretre koncentrál, hanem ez ígéret adójára koncentrál. A látás forrására koncentrál, benne bízik, mert, kedvesem, hiába mondom én neked, Imi, örök életed van. Ezt én mondom neked, Tóth Sándor. Hát barátom, mondhatom neked 25-ször, tele lett vele a zsebed, sokat érni nem fogsz vele. Ugyanis én nem tudom garantálni neked az örök életet. Én nem tudok neked adni örök életet. De én azt mondom neked, így szól az Úr, a mindenható Isten. Ha hiszel Jézus Krisztusban, örök életed van, egy kicsit más. Érzed? Tehát a reménység, a reményteli élet az nem a kijelentéshez ragaszkodik, hanem a kijelentőhöz ragaszkodik. Mert a kijelentés ettől válik erőssé. Hogy ki mondta? Hogy kitől származik? Ott van benne a garancia, hogy aki mondta, az meg is tudja tenni. Így van. Dicsőség az Úrnak. Ez az igazság. Tehát a hitteljes ember, a reményelteli ember a szívét az ígéret adójához köti. Ábrahám is, nézd meg, így tudott megmaradni, de ez volt a lényege az ő próbatételének, hogy Ábrahám az ígéretben hisz, hogy az ígéret adójában hisz. És amikor elvitte a gyermekét, persze Isten nem kérte a gyermekét. Dehogy kérte, Isten nem vérengző Isten. Nem ez volt a célja a történetnek. Hanem, hogy Ábrahám szívében megnézze, hogy az ígéret adójához kötődik, vagy már fontosabb neki az ígéret. És amikor elvesztünk dolgokat, vagy kudarcok érnek bennünk, és sokszor ezért érnek bennünket kudarcok, hogy megmutatkozzék, hogy kihez kötődök. Az ígérethez, vagy az ígéret adójához. Ez kulcskérdés. Különben reménytelen leszek, és örömtelen leszek, ha nem az ígéret adójához kötődök. Mert bizonytalan lesz mindig, hát figyelj, akkor ha az ígérethez kötődsz, akkor valakit keresned kell, aki által megvalósul, nem? Elvesztetted azt, aki által lehetséges, hogy beteljesítenek az ígéretek. Nem tudom, hogy képbe vagytok-e. Még hátul is? Mindenki itt van még? Nem alusztok? Halleluja. Tehát minden hit, ami ezen kívül van, az nem bibliai. De nem is párosul a bibliai reménységgel. Tehát ami egy eseményben, vagy annak megtörténésével koncentrál, az nem bibliai hit. A bibliai hit Krisztusba kapaszkodik. Ugye, Istenhez köt bennünket, és ez által reménykedik abban, hogy Isten mondott, azt meg is tudja tenni. Ugye ezt mondja az ige. Amit Isten mondott, mondja Ábrám, azt meg is tudja tenni, mindjárt majd megnézzük. Róma 4.19, ezt alapoztok, 21-es vers így olvassuk, Ábrám hitével kapcsolatosan, és reménységével kapcsolatosan, Róma 4.19-21. Mert ugye Ábrám hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, tehát gondolkodott ő is, hogy száz esztendős lévén elhalt már Sára teste, vagy bocsánat, saját teste, de az is, Sára méhe is elhalt. Tehát ezt akartam mondani. Tehát saját teste is elhalt, Sára méhe is elhalt. Figyelj csak! Fantasztikus. Ábrám gondolkodott. A feleségemnek már évek óta megszűnt a női élet folyamat a testében. Megszűnt. Tehát emberileg lehetetlen, hogy gyermekünk legyen. Ez van ide leírva. Mikor arra gondolt, hogy a helyzet ez, nem gyengült meg a hitében. Hát normális? Hát nem az. Emberileg nem az. Ez nem normális. Mégis azt mondja a Biblia, de hitében nem gyengült meg. Halleluja, elképesztő. Egyszerűen elképesztő. Nagyon kulcsfontosságú, mert lehet ebben a helyzetben van az életed. Helyzetekben, dolgokban az életed, itt van, ebben vagy benne. Azt mondja, Isten ígéretét sem mondta kétségbe hitetlenül. Sőt, megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. Azt mondja, hát elképesztő, hát elképesztő. Azt mondja, végig gondoltam, hát évek óta, ugye köztük se volt semmi. Sára Mihé is elhalt. Ő is már a férfi életfolyamatok tekintetében elhalt volt. Azt mondja, na ez lesz csoda. Na ez lesz nagyszerű. Halleluja! Halleluja! De ez van leírva ott. Most persze én kicsit próbálom fordítani ezt a történetet. De azt mondja, Istennek dicsőséget adott. Azt mondja, dicsélek és magasztalak, Uram! Hogy neked az én feleségem elhalt méhe, sem elhalt annyira, hogy ne tudnál életet hozni bele. Az én elhalt testem sem elhalt annyira, hogy ne tudnál bele életet hozni. Dicsőjtek és magasztalak, ezt meg tudod tenni. Mert megérted, és jó vagy, és bízok benned, Uram. Halleluja! Az ő szívét, de megfontolt volt, Biblia értelemben. Nem racionális volt az agya, hanem megfontolt volt. Tudom, itt nem fogom fel, Uram, soha. De szívemmel ragaszkodok hozzád. És ezért megalázom az elmémet, és benned bízok, Uram. Erről van szó? Erről van szó. És azt mondja a 21. versben gyönyörű ige, és teljes bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígért, azt, hangosan olvasok együtt, meg is tudja tenni. Látod? Látod? Tehát Ábrám nem abban reménykedett, hogy gyereke lesz, hanem Istenben reménykedett, hogy Isten meg tudja tenni. Érzed? Ez volt a lényeg, ezért született meg az a gyermek. Ez volt az ő reménységének a lényege. Ezért volt egy reményteljes ember, hitteljes ember. Tehát a megfontolt ember a reménység embere. Mert hitét nem a jelen körülmények hamis bizonyossága, vagy biztonsága, vagy elbizonyítanító hatása, hanem Isten igéje és ígérete határozza meg. Mert nem az ígéretet magát nézi, hanem az ígéretevő személyre tekint hittel és reménységgel. Tudtok egy ámen mondani? Halleluja. És ez működik. Ez működik. Ez működik. A következő dolog, ugye a szeretet páncéljáról beszélünk. Szalad az idő. A szeretet embere. A megfontolt ember az a szeretet embere. Mert ugye látjátok a szeretet páncélját és fölveszi. 1 Korintus 13-hoz lapoztatok, hova máshova? Ugye a Bibliában. Halleluja. Jó üzenet, nem? Nekem nagyon tetszik. Legalább én élvezem. Halleluja. Az sem rossz. Tehát jó, ha élvezel, amiről beszélsz. Nagy baj, ha nem. 1 Korintus 13:4-től a 6. versig olvassuk. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 13. vers. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E 3, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Miért? Miért a legnagyobb a szeretet? Mit gondoltok? Hangosan. Mert? Mert Isten szeretet. Aztán. A legnagyobb parancsolat miatt. Mert mindent hisz, és mindent... nagyon jó! És mindent elfedez. Sok bűnt elfedez. Hát jó, jók ezek az igék. Így van. Ezek mind igazak. De a 7. versben ott a megoldás. Azt mondja a Biblia. mindent hisz, és mindent remél. Hogy van ez? Hogy jön ez ide? Hát úgy, kedvesem, hogy a szeretet Isten maga. Tehát akiben a szeretet van, abban Isten van. Ennyire egyszerű. Aki a szeretetben marad, Istenben marad. Tehát a szeretet kiteljesíti a hitet. A szeretet kiteljesíti a reményt az életemben. Hogyan, milyen módon? Szeretve vagyok az Istentől. Elfogadom Isten szeretetét, amelyet a Krisztusban, a fiában áraszt rám, és viszont szeretem őt. Érzed? Hit és reménységnél megláttuk Isten eszköt. Így. Szeretet kapcsolat által. Szeretet közösség által. Isten folyamatos szeretet kapcsolatra törekszik veled és velem. Ez a célja Istennek. Nem az a célja Istennek, hogy csinálj valamit. Az a célja elsősorban Istennek, hogy folyamatos szeretet kapcsolatban légy vele. És barátom, hogyha te Isten jobban megérted, az ő szeretetét jobban megtapasztalod, hát el fogod hinni azt, hogy az ő ígéreteit nem fogja megtartani. Akkor jobban megismered, mélyebben megismered a saját életedre, a saját bőrödön tapasztalod ő szeretetének jóságát, türelmét, kegyelmét, nagyságát, érdemtelenül. Milyen bátorító az, annak a megtapasztalása, a megragadása, hogy igen, érdemes benne bízni. Ő az, aki be tudja tölteni mindazt, amit megígért az életemre nézve, és amit kijelentett az ő igéjében. El fog jönni értem, és elvisz magával a fiában, Jézus Krisztusban. Tehát, hogy az 1. Tesszalonikai 5:8-ban olvastuk, mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, tehát megfontoltak, vegyünk magukra hit, a szeretet páncélját, így pisisakod az üdvösség reménységét. Tehát a nappal fiaiként megfontoltak legyünk a hit és szeretet páncéljában, és az üdvösség sisakjába öltözve. Oké. Na hát, most kell döntenem, hogy folytassam-e. De szerintem lehet, elég lesz ez már a üzenetben. A következő üzenet lesz a józan. Az Isten embere józan. Az élet keresztény józan. Halleluja. Imádkozzunk, jó most? Csendesedjünk, imádkozzunk, aztán majd a Szentlélek megmondja, mit csináljunk. Most még bizonytalan vagyok. Jó? Szeretném, hogy el tudnánk csendesedni, és úgy magadban egy picit tudnád emészteni az isteni kijelentések, kinyilatkoztatásokat most, amik jöttek az igéből.